Beszállókártya. A harmadik világüzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Miért támogatnak afrikai kutatóutakat a Magyar Nemzeti Bank által létrehozott alapítványok? Vagy éppen miért érnek több millió forint jegybanktól kapott közpénzt az ókori gazdasági folyamatokat vizsgáló egyetemi projektek? Az elmúlt hónapokban az MNB alapítványokat finanszírozó tevékenysége mellett ezek a kérdések is foglalkoztatták a sajtót, mint ahogy az a kérdés is gyakran felmerült, hogy miért vásárolnak méregdrága ingatlanokat ezen alapítványok, és miért költenek milliárdokat azok extravagáns átépítésére. A következő percekben az afrikai tanulmányutaktól az ingatlan befektetések szükségességéig több mindenről is megkérdezem majd vendégemet, a Pallas Athéné Alapítványok vagyonát kezelő cég vezetőjét. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Fekete Zoltán, az Optima ZRT vezérigazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ugye itt a bevezetőben arra utaltam, hogy a sajtóban több kérdés is fut itt az elmúlt hónapokban az MNB alapítványok költéseivel, illetve annak finanszírozásával kapcsolatban, de hát ezek a kérdések azt hiszem, hogy mindenkit érdekelnek, úgyhogy ezért is hívtam meg ma ide a stúdióba. És akkor kezdjünk talán azzal, hogy a Pallas Athéné alapítványok mit várnak el az Optima ZRT-től, hogy a vagyont megőrizze, vagy akár olyan hozamot érjen el, hogy ebből lehessen a különböző alapítványok különböző céljaira kiírt pályázatokat megfinanszírozni.
Először is köszönöm a lehetőséget, nagyon örülök, hogy ezekről a kérdésekről tudunk beszélni. Ugye az Optima befektetési ZRT-t a 6 alapítvány hozta létre azzal a céllal, hogy számára gazdasági háttértevékenységeket, szolgáltatásokat nyújtson. Ezek között van a vagyon befektetése, ezek között van az alapítványoknak a könyvelése, könyvvizsgálata, gyakorlatilag egy gazdasági tevékenységet is kell végeznünk, ugyanis. Az alapítványok úgy működnek, mint ahogy az alapítványok bárhol a világban, ugye a rájuk bízott vagyont kötelesek megőrizni, azt befektethetik, és annak a hozamából gazdálkodhatnak, azt fordíthatják támogatásokra. Tehát a mi dolgunk elsődlegesen, és a kuratóriumok tagjainak a felelőssége is az, hogy a vagyon, ami az alapítványra lett bízva, az megőrzésre kerüljön. Természetesen ezt be kell fektetni, mert hogyha ennek hozama van, akkor tudnak az alapítványok támogatást nyújtani. Ezt csinálják a Pallas Athéné alapítványok is.
Néhány befektetéssel kapcsolatban a sajtóban lehetett azt olvasni, hogy talán nem a legjobb befektetések. Ön szerint ezek a különböző befektetések miért jók?
Az alapítványok ugye rendszeresen közzéteszik, hogy miben tartják a vagyont. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy átláthatóan működünk. A vagyonnak a jelentős része, körülbelül 200 milliárd forint, az magyar államkötvényekben van, másodlagos piacon vásárolt államkötvényekben. Ezen kívül vannak bizonyos ingatlanok, amelyek már korábban az alapítványokhoz kerültek. Részben úgy, hogy az alapító az alapítványhoz rendelte. Mondok egy példát, Úri utca 21, a Mátyás templommal szemben a régi városháza épülete, az például nem megvásárolta az egyik alapítvány, hanem azt a Nemzeti Banktól kapta, és egyébként egy évek óta pusztulásra romló állapotú épületet felújítanak, és közösségi célra fogjuk használni.
Abban mi a jó befektetés, hogy közösségi célra használják, hiszen a közösségi célt szolgáló épület nem termel hasznot, legalábbis az én olvasatomban. Jó, ha nem kell rá költeni. Már csak elnézve az egyéb közfeladatot ellátó intézménynek az épületeit.
Nagyon fontos látni, hogy mi a vagyon összetétele jelenleg. A vagyonnak a 80%-a államkötvényekben van, tehát likvid formában, ha úgy tetszik, befektetésre alkalmas formában. Vannak kis részben, körülbelül a vagyon 10%-a erejéig olyan ingatlanok, amelyek abból a célból kerültek az alapítványokhoz, vagy rendelésre, vagy megvásárlás útján, hogy az alapítványok ezekben az ingatlanokban, ezeket felújítva, egyébként értéket növelve, közösségi tereket, könyvtárakat, PhD iskolát létrehozva működjenek. Ilyen például az előbb említett Úri utca 21, ilyen az Úri utca 72, amely még felújításra vár, egy nagyon érdekes épület a várban, és van még Kálmán Imre utcában található ingatlan. Ezek az ingatlanok a vagyonnak egy kis részét képezi, kevesebb, mint 10%-a. Ezeknek a célja az, hogy az alapítványok hosszú távú működését lehetővé tegyék, tehát ahonnan doktori iskolát tudnak szervezni, ahol oktatást tudnak folytatni, ahol kutatóknak kutatási bázist tudnak biztosítani. Ezen kívül az alapítványok befektetik a vagyon fennmaradó jelentős részét, és a cél az az, hogy olyan hozamot termeljenek, amelyekből támogatásokat tudnak nyújtani.
És ezen a területen ki tudják termelni esetleg ezeknek az épületeknek a fenntartását, vagy ezek önfenntartóak lesznek?
Ezek részben önfenntartóak lesznek, de egyébként ezek az épületek, amiket említettem, ezek most nem hozamtermelő ingatlanok, ezek a működést szolgálják, ezek egy viszonylag kis része az egész portfóliónak. Azok az ingatlanok, amelyeknek a vásárlását most bejelentettük, illetve tavaly is volt egy ilyen vásárlása, ez a Kasselik ház, ez a régi luxus áruház a Vörösmarty téren, amely egy hozamtermelő ingatlan, amelyben a világ egyik legnagyobb kiskereskedelmi hálózata a bérlő, jó bérleti díjat fizet, nem tervünk azt, hogy ezen változtassunk. Ugye ennek a befektetésnek és azoknak, amiket most jelentettünk be, az a célja, hogy hozamot termeljenek.
Az, hogy ingatlanokba fektetnek, vagy most úgy tűnik, hogy egyre inkább ingatlanba fektetnek. Ennek az az oka, hogy az állam kötvényen nem lehet nagy hozamot elérni?
Alapvetően mi ugyanúgy működünk, mint más magánpiaci befektető, tehát nézzük azt, hogy milyen befektetési területen lehet jobb hozamokat, optimális hozamokat elérni. Ugye azt mindenki látja és tapasztalja, hogy az utóbbi években egyébként épp a jegybank sikeres kamatcsökkentési politikájának köszönhetően a kamatok történelmileg alacsony szintre süllyedtek, most már 0,9% a jegybanki alapkamat. Pár évvel ezelőtt ez jóval magasabb volt, ugye 4-5-6% volt. Ugye ez számunkra egy ugyanolyan helyzet, mint más magánbefektető számára, vagy akár egy lakossági befektető számára, aki a megtakarításait el kell, hogy helyezze. Ugye mi is keresünk jobb megtérülést nyújtó befektetési lehetőségeket.
Ezek szerint az imént említett 80%-os államkötvény befektetés az szép lassan el fog olvadni, már olyan szempontból, hogy át fog menni mondjuk ingatlan befektetésé, vagy egyéb akár tőkepiaci befektetésé?
Mi az utóbbi hónapokban megvizsgáltuk azt, hogy milyen más befektetési lehetőségek vannak. Egész konkrétan megvizsgáltuk, hogy az ingatlan piac Magyarországon milyen befektetési lehetőségeket nyújt, és az látható, de úgy gondolom, hogy az elemzők is egyetértenek ebben, és van egy konszenzus a piacon az utóbbi másfél évben, hogy pozitív irányban mozdulnak el az ingatlan piaci értékelések, van egy pezsgés a piacon már több mint egy éve, tehát ez számunkra is egy érdekes induló beszállási pont, ha úgy tetszik. Tehát mi az utóbbi hónapban több nemzetközi céggel együttműködve egyébként előkészítettünk egy ingatlan befektetési stratégiát, megvizsgáltuk azt, hogy hozzánk hasonló intézmények, akik valahogy jegybankhoz alapítványi formában vagy más formában, de kapcsolódnak valamilyen szinten, valamilyen állami szervhez, és 81 ilyen nemzetközi példát vizsgáltunk meg, ők hogyan fektetik be a vagyonukat, és egyébként az látható, hogy egy teljesen diverzifikált portfóliót építenek. Mi nem akarunk túlságosan kockázatos irányban mozdulni. Mi úgy gondoljuk, hogy az ingatlan piacnak van az a szegmense, ahol biztonságos, jól elemezhető befektetéseket lehet találni. Van egy nagyon kedvező beszállási időpont, ha úgy tetszik. Én úgy gondolom 10-15 évente van ilyen lehetőség, hogy jó feltételekkel lehet beszállni egy felfelé induló piacba. És egyébként van egy másik gazdasági tényszerűség, említettem a pénzpiaci kamatokat, amelyek nagyon alacsony szinten vannak, 1% körül. Az ingatlan piaci hozamok ugyanakkor az utóbbi években nem csökkentek jelentősen. Történt csökkenés, de nem jelentős. Tehát nagyjából 6-7% körüli hozammal lehet jó minőségű ingatlan befektetést találni Budapesten. Itt iroda, kiskereskedelmi, logisztikai szektorra gondolok, vidéken ennél magasabb hozammal. Tehát kinyílt egy olló a pénzpiaci hozamok és az ingatlan piaci hozamok között. Ugye ezt tudjuk a gazdasági tanulmányainkból, hogy ezek az ollók általában túl sokáig nem maradnak fenn. Hogyha úgy gondoljuk, és mi már pedig úgy gondoljuk, hogy a pénzpiaci kamatok hosszabb távon vagy középtávon is alacsony szinten maradnak, az ingatlan piaci hozamoknak esniük kell, ami ugye azt jelenti, hogy az értékelések emelkedni fognak. Még egy tényre hívnám fel a figyelmet, ami szintén egy objektív körülmény, hogyha megnézzük Magyarországon kívüli ingatlan piaci hozamokat, Prága, Varsó, Pozsony vagy akár Bukarest hozamait, a budapesti hozamok alatt vannak, tehát ez azt jelenti, hogy ugyanaz az ingatlan, ha megépül Varsóban, az kb. 5,5%-os hozamon értékelődik a piac által, míg Budapesten 6,5%-os hozamon. Ez azért egy jelentős különbség, majdnem 20%-os különbség, és egyrészt mi úgy gondoljuk, hogy ez a különbség csökkenni fog, tehát az értékelések növekedni fognak Magyarországon.
A portfólió hány százaléka kerül ingatlanokban, meg lehet ezt mondani?
Nem tudok előre konkrét számokat mondani.
A tervek szerint a minél több, a lehető legtöbb, az összes, vagy majdnem az összes, tehát nagyságrendileg.
Én úgy gondolom, hogy a lehető legtöbb részét ennek a államkötvényben jelenleg tartott állománynak érdemes az ingatlanpiac felé mozdítani, mert ahogy említettem, háromszoros vagy akár néha négyszeres hozamot lehet elérni.
Csak ugyanakkor, magyar ingatlanpiac?
Csak magyar ingatlanpiac, Budapest, de vidék is, mint ahogy látható, mi Debrecenben is vásároltunk egy jó minőségű ingatlant. Azt nagyon fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy én személy szerint 25 éve dolgozom a befektetési területen, a magánszektor területén, ez azért megtanultam, hogy egy cél és egy stratégia az nagyon fontos, de azért fejetlenül, ész nélkül nem lehet vásárolni. Minden egyes vásárlást elő kell készíteni, megfelelően át kell világítani az adott ingatlant, az adott társaságot, és csak ez alapján ezután lehet megalapozott döntést hozni.
Tulajdonképpen izgalmasak ezek a befektetések, de ahogy itt a bevezetőben is említettem, arról is szeretnék beszélni, hogy utána ezt a hozamot mi mindenre költik. Bár nem biztos, hogy a megfelelő személyül itt, mert hát nem valószínű, hogy ön dönti el, hogy kinek adjanak pénzt és kinek nem.
Ugye az alapítványoknak a célja, amiről ugye még nem beszéltünk, az az, hogy különböző társadalmi területeken oktatás, kutatók támogatása, külföldi tanulmányutak támogatása, külföldi egyetemi programok támogatása szerepel, innovatív vállalkozások támogatása, tehát startupok támogatása, határon túli oktatási intézmények támogatása. Ezek olyan kérdések, amivel szintén én is foglalkozom, a döntéseket természetesen a kuratóriumok hozzák meg. Tehát az
de
nagyon
önt
fontos.
Megkérdezik, hogy mondjuk befektetésnek milyen az adott kutatás? Tehát mondjuk ez is feltétel, hogy az adott kutatás olyan irányú legyen, ami később hát egyfajta befektetésnek felfogható, ha más nem társadalmi befektetésnek?
Alapvetően az a cél, hogy az alapítványok a saját céljaiknak megfelelően tudjanak működni. Tehát én személy szerint a szaktudásommal azt tudom elősegíteni, hogy minél magasabb és jobb hozamot termeljünk, de egyébként a kuratóriumok döntenek önállóan, testületileg az adott támogatásokról, az adott céloknak megfelelő tevékenységekről, pályázatokról, és így tovább.
Itt többször elhangzott már, hogy ön korábban az üzleti szférában és üzleti alapon folytatott hasonló tevékenységet, és ha nem maragszik, akkor inkább ilyen magánszemélyként kérdezném, mert ugye ön mondta, hogy nincs köze oly módon az alapítvány által megítélt támogatásokban, hogy megkérdeznék a véleményét, de mint a piacon régóta jelenlévő vezető, hogy látja, miért lehet fontos egy nemzeti bankos alapítványnak mondjuk egy Afrikával kapcsolatos kutatást támogatni. Zárójelben hozzáteszem, hogy itt ebben a műsorban sokszor beszélünk Afrikáról, és ezek a kutatások egyébként nagyon izgalmasak, de hogy önöknek miért fontos ez, vagy miért lehet fontos egy alapítványnak?
A Pallas Athéné alapítványoknak a célja, vagy ha úgy tetszik szellemisége, az az, hogy Magyarországról a tehetségeket kiemeljük, és lehetőségeket adjunk neki. Tehát például a kutatást nézzük, akkor az a cél, hogy Magyarországon különleges felkészültséggel rendelkező kutatók, személyek, diákok, üzletemberek és elég széles területen, ha úgy tetszik, nevelődjenek, lehetőséget kapjanak arra, hogy tanuljanak, fejlesszék tudásukat. Miért fontos ez Magyarországnak? Magyarország egy nyitott gazdaság. Én úgy gondolom, hogy egy olyan gazdaság, egy olyan társadalom, amelyik ad magára, főleg a 21. században, nagyon fontosnak kell, hogy érezze azt, hogy a világot megismerje. Legyenek olyan tudósai, szakemberei, diákjai, akik világlátottak, akik ismerik a világot. Afrika konkrétan a világ második legnagyobb kontinense. Afrika a világ második legnagyobb lakosú kontinense. Tehát Afrika a következő fejlődő piac. Aki Afrikában járt az utóbbi, úgy gondolom, 5-10 évben, egyrészt látja azt a hatalmas gazdaságot természeti kincsek tekintetében, ami nyilván egy adottság. Egy sokkal jobb adottság, mint mondjuk akár Magyarország vagy Közép-Európa, amivel rendelkezik. Ugyanakkor egy olyan piac, ami jelentősen el van maradva, tehát egy fejlődő piac. Egy fejlődő piac, egy fejlettebb piac, egy fejlettebb piaci szereplő számára mindig egy lehetőség. Tehát akkor, amikor Magyarországon 90-es években külföldi cégek megjelentek, azért jöttek ide, mert alacsonyabb színvonalú volt nagyon sok minden, tehát ez egy gazdálkodó szervezet, egy cég számára egy lehetőség. Számunkra, akár magyar cégek számára is, Afrika egy lehetőség. Ha Afrikába megyünk, akkor kínai, indiai és nagyon sok más olyan társaságot látunk, tehát ha úgy tetszik, Afrikának jelentős részét és infrastruktúráját kínai pénzből csinálják meg, és nem véletlenül, mert Kína látja azt, hogy Afrikában mekkora lehetőség van. Visszatérve a mi kutatóinkra és támogatásokra, mi úgy gondoljuk, és ez nem csak Afrikát érinti, hogyha egy magyar gazdaság, egy magyar társadalom ad magára, és hiszünk abban, hogy a tudás az fontos, a tudás hatalom, akkor meg kell ismernünk az országon kívüli világokat is. Afrika is ilyen. Mi indulásunk óta utóbbi másfél évben 14 millió forintot nyújtottunk egyébként 7 tanulmányútra, 1-2 millió forintos nagyságrendben, 4 kiadvány, 4 könyv született meg, és konkrétan ezeknek a kutatóknak, vagy részben ezeknek a kutatóknak a részvételével került sor nemrég a 4. Afrika konferenciára Pécset. Tehát Afrika így kapcsolódhat, ami egyébként a PAGEO Palasz, a geopolitikai alapítvány működéséhez.
És tulajdonképpen ebben a műsorban rengeteget is beszélünk mindezekről, amiről ön beszélt, tehát hogy pont Afrika megismerése miért fontos. És bár nagyon kevés az időnk, és lehet, hogy ezzel a kérdéssel kellett volna kezdeni ezt a mai beszélgetést, de folyamatosan azon gondolkodtam, hogy itt az elmúlt időszakban hát nem a kommunikációról voltak híresek ezek az MNB-s alapítványok, és hát kicsit úgy tűnt, hogy azért hallgatnak, mert hogy nem zörög a haraszt. De most minek köszönhető ez a nagy nyitottság? Mi változott, hogy most is első pillanatra kötélnek állt, bejött ide, és még olyan dolgokról is nyilatkozik, amelyekről hát nem feltétlenül önnek tiszta nyilatkozni?
Az alapítványok számára nagyon fontos a nyilvánosság. Tehát, hogyha mi nem kapunk pályázatokat, hogyha nem érzik úgy a kutatók, a diákok, vagy akiknek támogatható projektjei vannak, startupok, innovatív vállalkozások, ha nem tudnak rólunk, ha nem érzik úgy, hogy érdemes pályázni támogatásokért, akkor mi hiába vagyunk, mert hát nem tudunk pályázatok nélkül támogatásokat nyújtani. Tehát nekünk fontos az, hogy ismerjenek. Nekünk fontos az, hogy tudják, nem csak a pályázók, hanem bárki, a nyilvánosság, hogy hogyan működünk. Ezért tesszük közzé azt, hogy a vagyon hogyan kerül befektetésre, megőrzésre, növelésre, ezért tesszük közzé a kuratóriumi döntéseket, a pályázatokat, szerződéseket, ezeket havonta, negyed évente frissítjük, ha úgy tetszik, akár mint egy tőzsdei cég. Tehát ez nekünk fontos azért, mert mi a közért vagyunk. Hogy miért nem így indult az elején? Igazából én két dolgot említenék. Az egyik az az, hogy az alapítványok úgy gondolták az elejétől kezdve, hogy eredményeket kell kommunikálni. Eredményeket ezen a területen, mint oktatás, nehéz, gyorsan, akár 1-2 év alatt. A legrégebbi alapítvány 2 éve alakult, a legújabb az 1 évvel ezelőtt. Tehát ilyen ennyi idő alatt nagyon nehéz eredményeket produkálni, de azt azért el kell mondani, hogy ennyi idő alatt 700 pályázat megítélésre került, több mint 3 milliárd forint értékben. Tehát azért vannak eredmények, de hát ez még csak nagyon a kezdet. Ugyanúgy ingatlanok felújítása, említettem az Úri utcai ingatlan, de a többit is. Ezek még fél év egyig, amíg elkészülnek, tehát amikor ez látható és használható a köz céljaira, akkor van értelme ezt kommunikálni. Másrészt azt mondhatom, hogy ha esetleg az Egyesült Államokban indultunk volna, lehet, hogy egy nagy PR szervezettel kezdtük volna az egész munkát, és a kommunikációra több figyelmet fordítottunk volna, de nem így történt. Mi dolgoztunk, és most, ahogy eredmények vannak, így tudunk többet kommunikálni.
És akkor a befektetéseknél, tehát amikor vásárolnak egy ingatlant, akkor nem zavar-e be ez a nem túl pozitív sajtóvízhang? Tehát ugye akár itt gondolhatja az eladó például, hogy jó, hát ezeknek annyi pénzük van, mint a szemét, meg úgyse kér rajtuk számon senki, hát lehet egy kicsit drágábban eladni, mondjuk egy ilyen összefüggésben akár.
Nézze, én mondjuk, ha visszanézem, hogy milyen pozíciókban dolgoztam korábban, én a Credit Suisse First Bostonnál egyik legnagyobb befektetési bankjánál dolgoztam, HSBC a világ második legnagyobb bankja, tehát ha úgy tetszik, megszoktam azt, hogy jelentős tőkével rendelkező intézményeket képviselek. Konkrétan azért tárgyalásoknál azért itt a részletek sokkal többet számítanak, tehát minden vásárlást alaposan elő kell készíteni, jogi, műszaki átvilágítás, vagyonértékelés, ingatlan értékelés. Tehát ezek
objektív. Tehát teljesen objektív. Mindegy, hogy mi folyik egyébként a sajtóban, meg a közbeszédben, egy ilyen befektetési döntésnél, illetve a vásárlásnál ez nem számít.
Hát én azt tudom mondani, hogy azok a sikeres befektetők, akik nagy vagyonokon ülnek a világban, azért sikeresek, mert nem szórják a pénzt. Tehát ez éppen fordítva van. Én elhiszem azt, hogy lehet, hogy valaki azt gondolja, egy laikus, hogy azért valakinek sok pénze van, azért könnyebben költi, de ez nem így van.
Akkor legyen már ez a végszó. Én nagyon köszönöm Fekete Zoltánnak, a Palasz Athéné Alapítványok vagyonkezelőjének, az Optima ZRT vezérigazgatójának, hogy vendégünk volt. Kérem, tegye máskor is.
Köszönöm szépen.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Beszálló kártyával itt a Trend FM-en legközelebb, jövő héten kedden ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok! Lakatos Lászlót hallották.
Beszálló kártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora.